műsor támogatója a Csíkisör, a Tiltott. Okostelefonok, virtuális megoldások, laptopok és online felületek. Számos információ, adat, hír és lehetőség. Ezeket hozták el a 21. század eszközei. Olykor azonban nehéz eligazodni a virtuális labirintusban. Ebben segít a digitális világ. Szerkeszti Nagy Bodó Szilárd.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és a Digitális Világ hallgatóit. Jó estét kívánok, a mikrofonnál a műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. A demokrácia veszélyben van. Egyre inkább jelen van az autoriter vezetőkkel rendelkező országok, és bizonyos helyeken egyre kevésbé van látszólag is igénye a pluralizmusra, és azokra az alapvető jogokra, amit a demokrácia magával hordoz. A jelenségre pedig még egy lapáttal rátesz az online tér és a közösségi média is. Hiszen tagadhatatlan az a tény, hogy az internet buborékokban csak megerősödik a véleményünk, azt halljuk vissza, ami számunkra tetszetős. Továbbá az online térben, ha megtámogatja valaki egy kis pénzzel, mindenkihez el tud jutni egy bizonyos információ, függetlenül attól, hogy az valós vagy sem. Témánk, fennmaradhat-e a demokrácia az online tér árnyékában? Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Digitális Világ Facebook oldalon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható. Címünk marosvásárhelyirádió.ro. Telefonos kapcsolat révén itt van velünk Majtényi László, volt magyarországi ombudsman, az Országos Rádió és Televízió egykori elnöke, jogász, akinek köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat és eljött a digitális világba. Jó estét kívánok!
Kívánok én is, nagyon szépen köszönöm a meghívást, és hát természetesen előre bocsátom, hogy mindenről személyes véleményt fogok mondani, ami azt jelenti, hogy nyilván nagyon sokan ugyanezekről a dolgokról egészen mást gondolhatnak, mint amit én, és hát majd meglátjuk, hogy amit mondok, annak van-e valamilyen relevanciája, vagy nincs.
Kezdjük azzal a beszélgetésünket egy olyan témakörrel, aminek mindenképpen van relevanciája, ez pedig maga a demokrácia, még akkor is, hogy ez nem közvetlenül kapcsolódik a digitális világ műsor tematikájához, de mégis megkérem, röviden ismertesse, hogy miként lehet meghatározni a demokráciát, mit kellene értsen ez a szó alatt egy átlagos állampolgár.
Nem könnyű kérdés, ugyanis ez az ókor óta foglalkoztatja az emberiséget, és most rögtön eszembe jut egy számomra nagyon-nagyon fontos megállapítás, ami Arisztotelésztől származik, és a Politeia, vagy más szóval Politika című nagy művében hosszasan vitatja ezt a kérdést, márpedig ugye a demokráciának, a modern demokráciának különösen az egyik alapvető fogalma, vagy követelménye az, amit úgy tudunk megfogalmazni, hogy jobb joguralma alatt élni, mint emberek uralma alatt élni, ami tulajdonképpen mindig vitát generál, és a társadalom nagy részének az alapvető érzéseivel ellentétes, különösen nálunk Közép-Kelet-Európában nagyon nagy igény van arra, hogy ha tetszik, úgy fogalmazza meg ezt a problémát, hogy jó király után kiváló, karizmatikus vezető iránt nagyon erős a vágyakozás, milyen jó lenne, ha Erdély szülötte Mátyás király eltámadna és megint vezetné az országot. Ugyanakkor a demokrácia ezt a felfogást kétségkívül tagadja, és én nagyon híve vagyok ennek a tagadásnak. Egyébként Mátyás korát ismerő történészek sokkal árnyaltabban állítják be az igazságos Mátyás képét. Mátyás szinte elviselhetetlen adóterheket rót a népre, éppen az ambiciózus politikai céljainak a finanszírozására. De minden esetre ugye az a helyzet, hogy felvilágosodás nagyjai, és aztán a 18. századtól kezdve megerősödő demokratikus mozgalmak, majd a először voltak éppen Arisztotelész felfogásának megfelelően a képzettek, nemesek által vezetett liberális társadalom, gondolom egyébként a magyar reformkor nagy korszerű személyiségeire, meg a dualizmus korára is, amikor is ugye egyrészt még nem is volt szabad választás ugye a reformkorban, majd amikor lett, akkor hát olyan választójog volt, amelyben a képzettek és a születési előjogok alapján országvezetésére gyakorlatilag erre nevelődött közösség kezében volt az ország, és hogyha a reformkor és a dualizmus nagy magyar politikusaira gondolunk, akkor nagyon erős kétségeink vannak abban a tekintetben, hogy bizonyosságunk is, amit a kérdésben ön már föl is vetett, hogy vajon egy tömegdemokráciában egy Deák Ferenc, Széchenyi István, de még akár a tömeggel nagyon jól bánó Kossuth Lajos is tudna-e választást nyerni, mert azt látjuk, hogy szerte a világon olyan emberek nyerik meg, még az olyan nagyhatalmak és nagy demokratikus hagyományokkal rendelkező országokban is a választásokat, mint az Egyesült Államok, akik mondjuk én személyes véleményem szerint a Donald Trump az gyakorlatilag egy kamasz szellemi színvonalán van, és rettetesen veszélyes, és egyébként naponta változó elveket és gondolatokat, ezeket egyáltalán gondolatoknak lehet nevezni, fogalmaz meg. Tehát tényleg nagyon komoly válságjelenségek vannak a demokráciában, de hát a modern demokrácia az egyrészt, amivel most kezdtem, de egyrészt az úgynevezett joguralmat jelenti, a joguralom pedig azt jelenti, hogy nem személyek határozzák meg a sorsunkat. Egyébként erre eszembe jut egy nagyon erős József Attila sor, amit egy meglehetősen igazságtalan tartalmú versében fogalmazott meg József Attila, és Babits ellen írt versére gondolok, amelyben József Attila azt mondja, hogy hisz kül azért zúg nemes viharja, mert bent a hasikát sikárja. Ez egyébként nagyon áll a diktátorokra. Tehát a diktátorok környezete az minden reggel azzal ébredt, hogy vajon milyen napja van ma a főnöknek, mert ugye nagyon nagy bajok vannak akkor, hogyha rosszul aludt, és mondjuk, hogy József Attila fogalmazásához nyúljak vissza, éppen a hasikát sikarja, tehát éppen hascsikarása van a főnöknek, akkor nagyon nagy baj van. De a bíróságok azok nagyon másképp működnek, mint a diktátorok. Úgy szocializálódtak a bíróságokon a bírák, hogy rendszerint a világ jobbik felén legalábbis a bíróságok nem korruptak, nincsenek anyagi ambíciójuk, nincsenek uralmi törekvéseik, hanem alkalmazzák a jogot. Na most ezért sokkal jobb, hogyha intézmények uralma alatt élünk, az intézmények kiszámíthatóak, míg a személyek azok pedig rendkívül feszélyesek. Tehát a demokrácia egyik része ezek szerint ugye a joguralom, a másik része pedig az, hogy a hatalom leváltható. Ugye a diktatúrában a hatalom nem váltható le, a diktatúránál enyhébb változatban, az autokráciákban, amilyen például a dualizmus Magyarországa is volt, a hatalom az csak részben váltható le, a hatalom egyik része a végrehajtó hatalom, a születési jogon haláláig egyetlen ember kezében van. Ezt ugyan korlátozza adott esetben a választott parlament, de ezt a választott parlamentet cenzussal választják, ami ugye egyrészt azt jelentette, hogy a szegények azért többé-kevésbé ki voltak zárva, a nők nagyon sokáig ki voltak zárva a választásokból, és hát ami például Erdélyt illeti a dualizmus idején, az úgy volt kitalálva, hogy a nemzetiségek csak nagyon-nagyon korlátozottan jutottak parlamenti képviselethez. A modern tömegdemokrácia pedig mindezeket a problémákat felszámolta, de természetesen új problémákat szült, mert az általános választójog az azt jelentette, hogy az a elit, amelyik nem csak születési szempontból számított jó időkben elitnek, mint például ugye erre jó példa volt mondom a reformkor meg a dualizmus Magyarországon, hanem morális kiválóság tekintetében is olykor, egyébként Arisztotelész is ilyesmire gondol, amikor az arisztokratikus köztársaságról beszél, hogy a módosabbak, a műveltebbek viszik az állam ügyeket, hogy ugye a tömegdemokráciában a demagógoknak óriási tér jut. Hozzáteszem egyébként, hogy azt is el kell ismerni, hogy a jogállam és a demokrácia az bizonyos tekintetben fikciókra épül. Tehát amikor azt mondjuk, és én ennek nagyon elkötelezett híve vagyok, hogy az állampolgári egyenlőség mindenek felett áll, és hogy az emberi méltóság minden embert megillet, akkor valójában egy olyan dolgot állítok, amelynek a mindennapi tapasztalat jelentős részben ellentmond, hiszen azt látjuk, azt tapasztaljuk, hogy ugye a szegény és a gazdag a legjobb demokráciában sem tekinthető egyenlőnek, az öreg és a fiatal élete, miközben azt mondjuk, hogy minden élet egyformán fontos, az öreg és a fiatal élete az mindennapi felfogásban, akár egy orvosi kezelés esetén is tapasztalhatjuk, hogy nem egyformán fontos, vannak olyan gyógymódok, amit egyébként mondjuk lelkiismeretes orvos is, egy fiatal és egészséges emberen alkalmaz, de miután forráshiányal küzd, éppen a halál felé botorkáló, nagyon beteg, idős embernek ugyanazt a kezelést az ott esetben nem adja meg. Ami egyébként mondom, abszolút ellentmond az emberi élet egyenlő értékének a felfogásával. Tehát ugyan most, hogy mondjuk élesen fogalmazzak, és mondjuk eléggé látható, hogy a haldoklónak az élete pontosan ugyanolyan érték a jog szerint, mint az egészséges, tetterős emberi. A buta is ugyanolyan értékes élettel bír, mint az intelligens, adott esetben a tudattal nem rendelkező, kómában lévő ember élete is alapvető érték, és így tovább. Tehát amikor az emberi egyenlőség tanát hirdetjük, akkor sok tekintetben a mindennapi tapasztalatnak ellentmondó dolgot mondunk, és azt is hozzá kell tenni, hogy az emberiség sok évezredes történetében az a demokrácia, amit mi demokráciának tartunk, az remélem nem múló epizód, de az emberiség történetének egy nagyon rövid időszakára jellemző, tehát ez egyáltalán csak a 18. században jelent meg, és hozzáteszem, hogy mindig válságban van. Erről például Bíbó István nagyon mély gondolatokat fogalmaz meg, amikor a jogállamnak az egyik alapvető intézményét, a hatalmi ágak elválasztásának a problémáját taglalja. Azt mondja, hogy nem arról van szó, hogy az állam funkcióit kategorizáljuk és tüzön-vízen el kell választani, hanem a hatalom koncentráció minden jelenségével szemben próbáljunk meg olyan ellenhatalmi koncentrációt létrehozni, amely ennek a hatalomnak a túlhatalmi jellegét megszünteti. Itt persze társadalmi jelenségekről is szó van, ilyen a Bíbó által nagyon élesen elemzett bürokratikus hatalmi gépezete a végrehajtó hatalomnak, amely túlnő a parlamenti hatalom befolyásán, de hát amiről szerintem ez a beszélgetés is szól, technológiai változások is befolyásolják a demokrácia működését, az ön által megemlített online tér és a közösségi média is sokféle kihívást jelent. Hozzáteszem egyébként, hogy ha az emberiség történetét végignézzük, akkor azt látjuk, hogy minden fontos újdonság az az emberi közösségek életét részben veszélyeztette, részben új eszközöket, új lehetőséget adott a kezünkbe.
Majtényi úr, mielőtt megérkezünk az online térhez és az online tér és a demokrácia harcához, ugye úgy fogalmazott, hogy a demokrácia 18. század óta van velünk jelentős mértékben, és van egy másik fejezet is a demokráciában, vagy van egy összefonódás, ez pedig a hagyományos sajtó, a hagyományos média, de hogyan is kapcsolódik, vagy hogyan kellene összekapcsolódjon ez a két tényező a társadalomban, mi lenne az egészséges állapot?
Nézze, nyilván a hallgatók nem emlékeznek rá, de én úgy emlékszem, hogy a demokratikus sajtó szerepéről egyszer már hosszasan beszélgettünk, és ugye úgy emlékszem, idéztem Manuel Kantnak egy nagyszerű könyvét, egy vékonyka könyv, amelyik az Örök béke címet, egy pamflet tulajdonképpen, az Örök béke címet viseli, és ugye az idealista felvilágosító lelkesedésével Kant itt azt taglalja, hogy a sajtószabadság az örök béke záloga, tehát akkor nem volt szabad sajtó még Kant életében, vagy alig-alig éledezett, hogy ha a diktátorok és uralkodók és szuverének baljóslatú érdekeit, de egyébként John Stuart Millnek a formulája, hogyha ezeket a baljóslatú érdekeket a szabad sajtó leleplezi, akkor megszűnnek a háborúk, mert az embereknek valószínűleg több eszük van annál, mint hogy egyes személyeknek az érdekében háborúzzanak. Egyik orosz uralkodóról jegyezték fel, hogy amikor egy csatában a katonái megfutamodtak, akkor azt kiabálta nekik, hogy az emberek örökké akartak élni, és hajtotta vissza őket a csatamezőre. Na most ugye ezek illúzió jog, de az biztos, hogy a sajtószabadság az alapvető garanciája a demokráciának, és ez a hagyományos világban, tehát amikor a sajtó az írott sajtót jelentette, és aztán hát ugye becsatlakozott az online sajtó is, és az elektronikus sajtó, tehát a rádiók és a televíziók még korábban, akkor ez mindig is jelentette a hatalom ellenőrzését, de ezek az illúziók természetesen nem váltak valóra, tehát a sajtószabadság önmagában nem garantálja a demokráciát, de a sajtószabadság is bajban van, tehát ön is említette az információs buboréka keverségét, ami azt jelenti, hogy széttöredezett a nyilvánosság a 21. századra. Mindenki emlékszik, vagy hát emlékeznünk kell arra, hogy ezelőtt 30-40 évvel voltak olyan világlapok és tekintélyes elektronikus sajtótermékek, mint amilyen a BBC is hagyományosan példaként szokták emlegetni, amelyeknek a közleményeit az emberek valóságosnak és irányadónak fogadták el. Tehát, hogy mit ír a New York Times, a nagy német napilapok, a nagy közszolgálati rádiók és televíziók, az egy autentikus világmagyarázatnak tűnt. A mai világban ezeknek a sajtótermékeknek a szerepe rettetesen meggyengült, és eljutottunk oda, hogy a valóság az kétséges lett, és azt kell mondani, hogy a fake newsnak nevezett, tehát hamis híreknek mondott jelenség az milliók gondolkodását befolyásolja, és eljutottunk odáig, hogy a mai civilizációt rengetegen látják veszélyeztetve. Ugye egyrészt veszélyezteti a klímaváltozás, ami a mi beszélgetésünknek nem tárgya, de ezt se felejtsük el. Egy héttel ezelőtt nem voltam a Balatonon április elején, bele is mentem a vízbe, amelyik 12,5 fokos volt, úsztam is röviden, de a kint a parton 30 fok volt. Ugye én elég öreg vagyok már ahhoz, hogy bizonyos távlatokban tudok a saját emlékeimre is támaszkodni. Én emlékszem arra, hogy kamaszkoromban vagy fiatal felnőtt koromban 30 fokos melegek augusztusban voltak, nem pedig április elején, és fenyegeti a civilizációnkat, ezen kívül ugye az elektronikus világ, az online világ sokak szerint, és hát ne felejtsük el, hogy nem friss fenyegetés, de az atomháború is, ez egyik nagy hatalom, pontosabban az európai ságból kiiratkozó ázsiai hatalommá váló Oroszország elnöke, egy Medvegyev nevű ember minden áldott nap atomháborúval fenyeget bennünket. Úgyhogy többféle fenyegetés van, de ezek között is az egyik legtöbbet emlegetett a demokráciára leselkedő rettenetes veszély, és ez a rettenetes veszély, ez egy részben az internet megjelenésével kezdődött kiépülni, és azután hát mostanra ugye a legfrissebb eleme a mesterséges intelligencia. Hozzáteszem egyébként, hogy amint mondtam az elején, mindazok a veszedelmek, amelyek egyrészt az emberi civilizációt, másrészt konkrétan a demokráciát fenyegetik, azok egyúttal egy demokratikus és emberi potenciált is jelentenek. Tehát amikor az emberek először elkezdtek vasat használni, akkor egyrészt ugye rájöttek, hogy egymást sokkal könnyebben meg tudják ölni a vasból készült eszközökkel, ugye a civilizáció előtti korról beszélek, másrészt pedig arra is rájöttek, hogy például a földet sokkal jobban meg tudják művelni. Azt gondolom, hogy valami hasonló történik a online világgal is.
Az online virág esetében akkor érkezzünk meg, vagy kezdjünk el legalábbis közeledni az igazi fekete leveshez. Ugye a világ egyik első közösségi médiás felülete, amely nem mellesleg magyar kötődésű volt, az az IVIV 2002. április 14-én jelent meg, kicsivel kevesebb, mint 2 évre rá, 2004. februárjában jelent meg a Facebook. Maga az alapkoncepció véleményem szerint jó volt a közösségi média tekintetében. Összekötni az embereket, kellemes emlékekről, történésekről képeket megosztani, és még sorolhatnánk. Gondoltak a 2000-es évek közepén vagy második felének elején arra, hogy ebből az ártatlannak tűnő dologból kinőhet másfél-két évtizeddel később egy olyan tényező, amely valamelyest veszélyeztetni fogja a demokráciát?
Nyilván erre a Facebook létrehozói nem gondoltak, mindenek előtt üzletet akartak csinálni. A Facebook az egy üzleti vállalkozás, egy üzleti akar csinálni a Facebook alapítója, és valóban nagyon sok veszélyt jelent a Facebook. Ugye hát az ön által is említett információs buborék, ugye az első mondatában elhangzott az információs buborék kifejezés, amelyik ugye azt jelenti, hogy egy olyan kicsit személyes világba kerülünk a Facebook által, amely a hasonló-hasonlónak örül elvét jelenti, vagyis olyan közösség tagja vagyok én is, eléggé aktívan használom, megjegyzem a Facebookot. Részben egyébként információszerzésre is, mert az ember nagyon jól megválogatja azt a közösséget, hogy kiket jelöl be, mint adott szemét érdeklő embereket, illetőleg intézményeket. Nagyon sok hasznos információhoz jut hozzá, csak azt az illúziót kelti, hogy a világ olyan, amilyennek én látni szeretném. Ez az egyik probléma. A másik pedig az, hogy ugye akkor kiderül, hogy a világ persze nem olyan, tehát nem az én barátaimból áll a világ, pedig ez úgy látszik, olyan emberekből, akik a világot hasonlóan értelmezik, mint én, hasonló érdeklődési körük van, mint nekem, hasonló hobbijaik vannak, mint nekem, hanem a világ egyáltalán nem ilyen, ez egy kétségkívül probléma, de az is probléma, hogy a Facebookon nincs kontrollált információ. Ha az én személyes kontrollom rosszul működik, akkor rettenetes rémtörténetekkel raktálnak, kezdve ott, hogy milyen veszélyek leselkednek az életünkre és az egészségünkre, teljesen képtelen történetek. Másfelől, hogy a repülőgépek által húzott csíkok a chemtrailben milyen mérgező és tudatmódosító anyagok vannak, és ezernyi hasonló dolog, és ugye amit az előbb mondtam, hogy azok a tájékozódási pontok, hogy egy adott ügyben mit mondott Széchenyi István, Kossuth Lajos, vagy mit írt a New York Times, vagy a Frankfurter Rundschau, az teljesen elveszíti a jelentőségét az átlagember számára, hanem dől rá az információ. És ugye különösen azok az emberek, akiknek nincs kialakult erősebb személyiségük, és általában is bizonytalanok a saját nézeteik, és ideértve a világnézetet is, de minden egyéb tárgyról, tehát nem csak filozófiai nézetekre gondolok, hanem általános tájékozottságra, és hát ugye nyilván ők vannak többen, őket bármivel befolyásolni lehet, és akkor erre még rázódul ugye a mesterséges intelligencia, amelyik segítségével a legképtelenebb dolgokat lehet látni, ugye már most is ugye vannak olyan videók, amelyeken egy Zelenszkij hasonmás, aki egyáltalában nem különböztethető meg az igazi ukrán elnöktől, Zelenszkij hasonmás felszólítja az ukrán hadsereget, hogy azonnal adja meg magát az oroszoknak, de ugyanígy működnek a Trump és Biden hasonmások, és ez az Európai Uniónak is nagyon komoly problémát okoz. Ugye itt tulajdonképpen, ha nem arról szól ez a fél óra, hogy rettegjünk, akkor én azt gondolom, hogy valószínűleg az emberiség képes arra, hogy megtanuljon együtt élni az újabb fenyegetésekkel, és valamiféle kontrollt gyakorolni felette, valamiféle új gyanakvások épüljenek be az emberek életébe azzal kapcsolatban, hogy mit szabad elhinni és mit nem. És hát ugye aztán a jog az mindig nagyon-nagyon lemaradva követi a való életet, de hát az Európai Unióban is mindenféle törekvések vannak arra, hogy a legkézenfekvőbb az, hogy minden mesterséges intelligencia által gyártott ilyen hamis tartalomra egy szöveg figyelmeztesse a nézőt, olvasót abban a tekintetben, hogy itt valójában nem Zelenszkij beszél, és nem Orbán Viktor beszél, már ilyen Orbán Viktor videót is láttam, és nem Magyar Péter beszél, hanem a mesterséges intelligencia által generált tartalommal vagyunk szembesítve. Egyébként hozzáteszem, hogy amikor az internet megjelent, magától az internettől is rettetesen féltették a demokráciát, miközben az internet az egy demokratikus lehetőséget is jelent. Ugye még a 70-es években az Egyesült Államokban fogadták el a Kormányzat a napfényben című törvényt, amelyik az egész amerikai közigazgatás átláthatóvá tételét írta elő, és amikor megjelent az internet, ugye a törvény elfogadása még nem volt, hogy hoztak egy új törvényt, amelyik azt mondta, hogy minden elektronikus tartalmat is iratnak kell tekinteni, és azokat is nyilvánosságra kell hozni. És egy sor jó eredménye volt az internetnek a demokráciára. Ilyen volt a petíciós jog, amit egyébként ma is demokratikus államok és közösségek, például városok alkalmaznak, mi azt jelenti, hogy online petíciót lehet indítani, ugye nagyon olcsó, és akkor a demokratikus testületek, például egy városi tanács vagy a parlament köteles egy vitát rendezni, hogy akkor, hogyha petíciós jog, például a Maros folyónak a megtisztítását követeli a megyétől vagy az önkormányzattól, ami végül is mégiscsak az online világnak egy demokratikus felhasználása. Ugyanilyenek például a közösségi költségvetések, amelyek ugyancsak az egész világon elterjedtek, és ugye egy időben nagyon bíztak az e-demokrácia olyan változatában is, hogy fölvetődött az is, hogy a parlamenteket le lehet váltani az elektronikus népszavazás intézményével, ami egyébként már az én felfogásom szerint a demokráciára leselkedő veszély is. Ezeket csak azért hoztam föl, hogy azt próbáljam érzékeltetni, hogy minden ilyen újdonság és minden ilyen veszedelem egyúttal egy demokratikus vagy emberi potenciált is jelent. Tehát ugye az atombomba fenyegetés az mostani években nagyon nyomasztó lett újból a hidegháború után, na de ugyanakkor az atomenergiának a emberek jólétére való felhasználása az még párhuzamosan ugyancsak halad.
A digitális tér és a demokrácia kapcsolatáról, az esetleges veszélyekről beszélgetünk a mai digitális világban. Meghívottam Majtényi László, volt magyarországi ombudsman, az Országos Rádió és a Televízió egykori elnöke, jogász, jogtudós, és beszélgettünk itt már deepfake-ről, közösségi médiáról, álhírekről, a demokrácia történetéről. Majtényi úr, mi történik abban az esetben, vagy mennyire veszélyezteti az a demokráciát, hogyha a közösségi média tele van álhírekkel, mert hogy tele van álhírekkel, és hogyha vannak olyan tartalomgyártók, akik az álhír, most függetlenül, hogy szándékosan vagy véletlenül téves, tartalmazó tartalmukat megtámogatják, tehát hirdetés lesz belőle, vagy ha van egy olyan csoport, aki ugyanazt a blödséget mondja el akár, és rengeteg pénz van mögöttük, hogy lényegében minél több emberhez eljusson az a tartalom, aki az illető nyelvet beszéli.
Erre azt tudom mondani, hogy ezeket én nem akarom bekicsinyelni, tehát ezek nagyon is valóságos veszély. És amiről beszélünk, az olyan, hogy egyelőre kérdéseket fogalmaz meg a társadalommal szemben, a demokratikus intézményekkel szemben, és legalábbis az én helyzetértékelésem szerint nincsenek megnyugtató válaszok. Egyrészt iszonyatosan problematikus ezzel kapcsolatban, hogy az emberiség erőforrásainak a mondjuk 99%-a elképesztően szűk gazdasági elit kezében összpontosult. Tehát, hogyha nem lenne ennyire igazságtalan az erőforrás, sokhoz való hozzáférés, akkor talán kisebb veszély lenne az, amit ön most megemlített, hogy pénzzel közvéleményt lehet csinálni. Ez egyébként abszolút így van. De ezen most nem tudunk változtatni, tehát az, hogy az erőforrások rettenetesen igazságtalanul szóródnak az emberek között és az emberi csoportok között, ez egyszerűen adottság. A jognak lehetnek válaszai és lehetnek technológiai válaszok is. Tehát mindig kéz a kézben jár a társadalom jó működését veszélyeztető emberi törekvések és technológiai újdonságok kezelésében a technológiai és a jog, mondjuk a dolognak a technológiai részéhez én aztán abszolút nem értek, és ebben teljesen inkompetensnek tartom magam, de a történet azt mutatja, hogy mindig vannak technológiai lehetőségek, mondjuk a magának az internetnek a hálózati jellege sok nehézséget okoz, de sok demokratikus potenciál is van benne, ez az internetet a zsarnokok soha nem tudták teljesen a hatalmuk alá szorítani, sőt a leginkább diktatórikus államokban az internet hozzáférését a zsarnokok akadályozták. Vagyis az internetre is azt lehet mondani, és ez azt gondolom, hogy a közösségi médiára is áll, hogy van benne erős demokratikus potenciál is. Ha visszaemlékezik az arab tavaszra, hát az arab tavasz Facebook forradalomnak is nevezték. Tehát miközben a Facebook nagyon nagy veszélyt jelent a demokráciára, hát egy földrésznyi terület egy forradalom elősegítője volt a közösségi oldal. Mert ugye mindent blokkolt a hatalom, de a Facebookon az emberek tudtak egymással kommunikálni. Úgyhogy azt gondolom, hogy talán nem annyira sötét az összkép, mint amilyennek látjuk. Az is egyébként az emberi gondolkodás sajátossága, hogy azonnal rettegés vesz erőt az embereken, hogyha valami újdonsággal találkoznak. A repüléstől is rettegtek az emberek, az elektromosságtól is rettegtek az emberek, az internettől is volt nagy közösségi rettegés. Ezek nem voltak indokolatlan, mint ahogy mondom, a klímaváltozás az valóban fenyegeti az emberi civilizációt. Az atombombák is, és hát kétségkívül a mesterséges intelligencia is, de abban egyetlen pillanat alatt be tudjuk látni, hogy a mesterséges intelligencia nagyon is az emberiség szolgálatába állítható. Hát rengeteg emberi munkát tud megsporolni a mesterséges intelligencia, és nagyon hasznos dolgokra is felhasználható. Itt nem arra gondolok persze, hogy disszertációkat lehet írni a mesterséges intelligenciával saját munka nélkül, mert az éppen negatív. Én alaptermészetem szerint inkább optimista vagyok, tehát nem hiszek a semmilyen Armageddonban. Tehát azt gondolom, hogy ezek nagyon veszélyesek, nincsenek válaszaink, vagy nincsenek elégséges válaszaink, sem a mesterséges intelligenciára, sem a közösségi média árnyoldalaira. Tényleg nem lehet azt megmondani, hogy a következő amerikai választást mennyire fogja befolyásolni az új technológia által elbutított választói közösség. Azt se tudjuk, hogy ez a román vagy a magyar választásokra milyen hatással lesz, de én abban nagyon bízom, hogy részben jogi és bizonyos tekintetben meg valamiféle technológiai választ is lehet majd adni a fenyegetésekben.
Majtényi úr, fogy az időnk, de én még nagyon kiszeretnék térni a deepfake-re, amire ön is utalt már a műsor folyamán, mégpedig, hogy ugye politikusok most akár Volodymyr Zelenszky, Joe Biden, Donald Trump, Orbán Viktor, Klaus Johannis szájába mondatokat lehet adni, és a mesterséges intelligencia az algoritmussal még az arc mimikát is hozzáigazítja a beszédhez. De vannak ennél egyszerűbb példák is. Egy kis falu település polgármestere idézőjelben persze azt mondja, hogy másnap 12 órára mindenki menjen az önkormányzat épülete elé, mert ezt meg azt fog osztogatni. Nyilván ez hazugság, mesterséges intelligencia által kigenerált tartalom, és az is rendben van, hogy a Facebook ezt májustól jelezni fogja, hogy az adott tartalom az AI által készült, de van, aki ezt nem fogja észrevenni, van, akinek nem fog feltűnni, van, aki csak egy részletet fog belőle látni. Ezek a becsapások, vagy a becsapás érzet, amit a mesterséges intelligencia miatt érezhet a választópolgár, mennyire vetheti vissza a bizalmat a politikumban és a demokratikus működésben?
Nyilván visszaveti a bizalmat, több helyeket tudok mondani. Valóban visszaveti a bizalmat, és azt gondolom, hogy meg is fogjuk tanulni. Tehát az embereket a hatalom rendszeresen hülyének nézi. A közvélemény befolyásolói, ezt egyébként minden nap tapasztaljuk, egyszerűen idiótának tekintenek bennünket, de én állítom, hogy az emberek nem hülyék. Tehát nyilván össze fog gyűlni az ön által említett példában a falu népe, hogy mindenki kap egy libát, mert a polgármester születésnapja van, és mindenkit megajándékoz egy hízott libával, és utána csalódottan hazamennek, és legközelebb majd nem fognak felülni ennek. Éppént erre is volt példa, az Egyesült Államokban a rádiózás korai időszakában volt egy nagyon híres eset, amikor egy rádiójáték, amit nagyon jól megcsináltak, arról szólt, hogy a marslakók inváziót indítottak a föld ellen, és fél Amerika megőrült. Elhitték, hogy ez nem egy rádiójáték, hanem ez a valóság. És kitört egy tömeghisztéria, hogy ja Istenem, mi lesz velünk, sok-sok ezer embert megfertőzött, majd megtanulták, hogy egy rádiójátéknak nem kell felülni. Én nagyon bízom, hogy valami ilyesmi fog történni itt is.
Nagyon sok kártékony tényezőről beszélgettünk a mai digitális világban, vagy nagyon sok olyan dologról, ami problémát, károkat okozhat a demokráciában. Majtényi úr, a beszélgetésünk végéhez közeledve azt kérdezném öntől, hogy hol van, vagy hol kellene legyen a mai média zajjal, információval, álhírekkel, vagy éppen deepfake-kel teli közbeszédben, tartalomáradatban a hagyományos sajtóorganumok feladata, szerepe?
Nálam jobb szakértőkkel erről a kérdésekről minél többet kell beszélni, tehát tudatosítani kell a veszély, és ha a veszélyt tudatosítjuk, akkor a védekezés ösztöme is erősödni fog. Tehát azt gondolom, hogy a hagyományos médiának mindent meg kell tennie, hogy a saját hatókörén belül a veszély tudatosítsa, és az ellenállás ösztöneit a társadalomban megerősítse.
Tényleg záróakkordképpen akkor a közösségi média, az álhírek és a deepfake nyomás alatt hogyan látja ön a demokrácia jövőjét, avagy mennyire kell tartani attól, hogy elveszítjük a szabadság egyik alapvető pillérét?
Én itt most alapvetően persze a vágyaimat tudom kinyilvánítani, és ezek a vágyak, ezek meggyőződéshez is kapcsolódnak. Én azt gondolom, hogy a demokrácia túl fogja élni ezeket a jelenségeket, mert más kihívásokat is, hasonlóan súlyos kihívásokat, és ez nagyon hasonló kihívásokat az elmúlt 200 évben tudott kezelni. Visszatérek Bíbó Istvánra, hogy ő azt mondja, hogy a demokratikus szerkezetet soha nem lehet megfagyottnak tekinteni. Tehát a demokrácia akkor működőképes, hogyha eleven és épp reakcióképessége van. Ezt egyébként a nemzeti alkatnál is hangsúlyozza. Tehát egy nemzet addig életképes, amíg képes a épp egészséges reakcióképességre. Ami azt is jelenti, hogy a demokrácia intézményrendszerét folyamatosan meg kell újítani, úgyhogy a demokrácia alapstruktúrái változatlanok legyenek. Például én nem tudom elképzelni a választott demokratikus testület területeknek a fizikai együttlétének a megszűnését. Tehát olyan demokráciát nem tudok elképzelni, noha ennek a technikai feltételei abszolút megvannak, hogy egy országgyűlés vagy egy városi tanács soha ne üljön össze, és ne legyen face-to-face, arctól arcig kommunikáció. Mert ez a demokráciának az alapja, mert ez a deliberációt alapja. A deliberáció az a társadalmi vitáknak a folyamatos megvitatása. Ezt nem lehet fantomokkal végezni. Nem tudnak képernyőkkel vitatkozni. Vagyis a demokrácia alapstruktúráinak a megőrzése mellett folyamatos, nem csak technológiai, hanem szervezeti változásokra van szükség. Hát én ombudsman voltam, talán említette is. Ugye az ombudsman az egy egészen fiatal, Európában a 20. században elterjedt intézmény, a demokrácia egyik nagy válságjelenségére adott válasz volt az ombudsmani intézmény megjelenése, a bürokrácia túltengésével szemben a parlamenti hatalom megerősítéséről szól. Hogy mi lesz a tervezeti válasz a 21. század technológiai és rosszindulatú tömegmanipulációs emberi tevékenységnek a megfékezésére, ezt most nem tudjuk mi megmondani, én biztosan nem tudom megmondani, de én erősen bízom abban, hogy lesznek ilyen válaszok.
Legyen akkor ez a zárszó, és bízzunk a demokrácia ismételt megerősödésében, és abban, hogy velünk marad. Majtényi úr, elérkeztünk a műsoridőnk végéhez. Köszönöm, köszönjük, hogy a mai digitális világ vendége volt.
Én is köszönöm, hogy itt lehettem.
Hölgyeim és uraim, ez volt már a digitális világ, benne Majtényi Lászlóval, volt magyarországi ombudsmannal, az Országos Rádió és Televízió egykori elnökével, jogásszal, akinek köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. Önöknek, tisztelt hallgatók, külön köszönet a figyelmükért. Most búcsúzom. A digitális világ szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra, viszont hallásra.
A digitális világ és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem, csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják kedves vásárlóikat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
A műsor támogatója a Csíki Sör, a Tiltott.